Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Nem csak fiatal kutatóknak, de a tudomány iránt érdeklődő általános iskolás gyermekeknek is adott tanácsokat a Fiatal Kutatók Akadémiáján tartott előadásán Karikó Katalin, Széchenyi díjas kutatóbiológus, az mRNA-s alapú vakcinák orvosi technológiájának kifejlesztését felfedezéseivel megalapozó biokémikus. A Magyar Tudományos Akadémián tartott előadás szerkesztett változatát hallják.
Úgy gondoltam, hogy mint biológus gondolatokat mondok el arról, hogy mit gondolok én, hogy mi fontos, hogy kellene kutatni, vagy hogyan, mi legyen a fontos, hogyan lehet a kudarcokat leküzdeni, hogyan kell a stresszt leküzdeni. Tehát először szeretnék egy kis rövid bemutatót mutatni arról, hogy hát honnan is jöttem én. Kisújszállásról indultam el, kis nádfedeles házban laktunk, gyönyörű kertünk volt, és számunkra ez a kert, az ott lévő állatok, az mind annyira érdekes volt, ez egy kánaán volt ott, és nagyon boldog gyerekkorom volt. Betettünk magokat, kijött a növény belőle, tojást, és kijött belőle a kis csirkéset. Hát minden gyerek ugye ezt ugye nagy érdeklődéssel kíséri, és hát engem is nagyon érdekelt. Hát a nővérem jó tanuló volt, és hát 3 évvel előttem járt, és ez mikor iskolába mentem, tőlem is elvárták, ugye, hogy így szokott lenni, amikor az idősebb testvér az már jó tanuló, muszáj a kicsinek is annak lenni. És hát általános iskolában már elkezdtem versenyekre járni. Versenyeztem én itt kémiából, földrajzból, meg élővilág. És hát a megyei versenyt is megnyertem, amikor 14 éves voltam. 13 éves koromban megyein harmadik lettem, és hát az országoson is harmadik helyezést értem el, és egy kis riportot adtam a Harsana Kürtszóba. Ez Budapesten volt, egy egész héten át tartó verseny volt, kimentünk a dombokra, és a budai dombokon növényeket gyűjtöttünk, amelyeket meg kellett határozni, és hát megmondom, hogy édesapám rakott fel a vonatra kisújszálláson, és úgy jöttem el egyedül. Régen volt. 1968-ban, mint 7. osztályos, Csillebércen is részt vettem az élővilág szaktáborba. Most az általános iskolás jelenlévőknek mondom, hogy úgy gondolom, hogy nem is a fiatal akadémikusoknak, még nem is a középiskolásoknak, talán az általános iskolásoknak kellene, hogy szóljak. Mert ezek a fiatalok mindnyájan valójában kutatók lettek. Valipa Pági, aki szintén biológusként végzett, Bencsik Zsuzsa orvos lett. Tehát ezek a 13 éves lányok már mind tudták, hogy valamik akarnak lenni. És hát kollégák, Szabó Gábor, aki a rektora lett a Szegedi Egyetemnek, ő 7. korában ugyanígy volt fizikából, ő volt a verse nyertese is. Tehát valóban nagyon korán kialakul ez a gyerekekbe, hogy valamit akarnak. És hát ugye a tanároknak köszönhetően, meg a középiskolás tanároknak, én is neki köszönhetem, hogy ez az érdeklődésem továbbra is megmaradt, és hát majd később említem még Selye Jánost, akinek levelet írtunk Kanadába. Szent Györgyi Albertnek is írtunk levelet, hát csak azoknak tudtunk, akik tudtak magyarul, mert a mi iskolánkban angolul nem tanítottak, úgyhogy nekik írtunk levelet, és ezért tartom én is fontos, hogy a középiskolások invitálására is visszaszóljak, visszaírjak. És hát nagyszerű tanáraim voltak, akik sokat szemléltettek, és buzdítottak, és hittek bennünk. Ennek eredményeként aztán úgy gondoltam, hogy ugye én kutató leszek. Ebben nagy segítséget adott, hogy az ELTÉ hallgatói szerveztek a JATÉ-n. Ez a JATÉ, ez a Szegedi Tudományegyetem régi neve, amiben én még jártam, de az ugyanaz az egyetem, csak a neve változik. És itt egy héten át a nyár közepén fizikát, meg biológiát tanultunk. Kora reggel től estig jártunk és tanultunk, hogy ne akkor, amikor fölvételére megyünk, lássunk először egy nagy épületet, vagy éppen egy professzort, és ne sikerüljön akkor úgy a írásbeli vagy a szóbeli vizsgánk. Hát ugyan én a ELTÉ-re akartam jönni, de az utolsó pillanatban úgy döntöttem, hogy mégis a Szegedre megyek, mert akkor nyílt meg a biológiai kutatóközpont, és hát ez volt az álmaim, ne további, hogy én majd ott egyszer ott fogok dolgozni. Aztán, mint diák, be is jelentkeztem, és a Lipid csoportba kaptam lehetőséget, és ekkor a csoport vezetője egyből elküldött a Haltenyésztő Kutatóintézetbe Szarvasra, ahol ilyen vízibolhákat gyűjtögettem, meg kisebb kísérleteket végeztem. Most ezt azért mondom el, hogy nagyon fontos, hogy ha a fiatalok elkezdenek valamilyen területen dolgozni, akkor valamit csináljanak a kezükkel, mert akkor így elkezdenek rajta gondolkodni, megnézik azt a vízibolhát, a mikroszkóp, hogy hogy néz ki, és csinálnak kísérleteket. Aztán, amikor ősz lett és visszamentünk a Szegedre az egyetemre, akkor mi Lipid csoport Kondorosi Éva és Duda Ernő megkörnyékezte, hogy kellene nekik valamilyen foszfolipid, hogy ilyen DNS-t tudjanak a sejtekbe bevinni. Hát ez olyan fantasztikus ötlet volt, én ugyan a lipid csoportban dolgoztam, és most így majd 50 év távlatából is azt mondom, hogy fantasztikus ötlet volt, mert ekkor még a lipiddel, liposzómával nem nagyon vittek be, mások nem nagyon csináltak ilyen kísérletet, és akkor Éva meg Ernő már vírust is vitt be olyan sejtekbe, amelyik amúgy nem vette volna. Szóval ez mind nagyon forradalmi volt. Az csak egy véletlen volt, hogy egy nap ide a Farkas Tibor laborjába besétált Thomas Jenő, és mondta, hogy dolgozhatok PhD hallgatóként RNS-sel. Szóval én nem terveztem én meg így a jövőmet, hogy majd először tanulok a lipidekről, aztán a nukleinsavakról, és majd ez úgy mind az így összejön, és majd egyszer milyen nagyszerű dolgokat fogok felfedezni. Ez mind csak minden területen próbáltam a munkám legjavát adni. És hát itt ugye Jenő keppeket szintetizált már, ez a része a Messenger RNS-nek, és ez még akkor volt a felfedezés időszakában is. Ezeket küldte el New Jersey-be, hogy legyen referencia anyaga a Aaron Shatkinnak, aki felfedezte, hogy az RNS-en ez a struktúra van. Most itt fölírtam Ludwig János kollégámat, mert együtt voltunk diákok, és János sok minden fontos dologra fölhívta a figyelmemet, és a mai napig is az ő szerves kémiai tanácsaira szorulok, úgyhogy minden társatoknak a pályáját figyeljétek, és legyetek kedvesek, hogy ha tanácsot kértek tőlük, akkor majd válaszoljanak. Érdekességképpen megmondom, hogy Jánossal először a hétvezér TS-nek szedtük a szőlőt 1977-ben, és János említettem vegyész szakra járt, és hát 77. szeptemberében megkérdezte tőlem, hogy mit szólok én a Voyagerhez, hogy még 4 év múlva ér el a Szaturnuszhoz. Hát megmondom, hogy én is ilyen csendben voltam, mint ti, mert egyszerűen nem is tudtam, hogy föllőtték. És hát nem is volt véleményem róla, csak azt gondoltam, hogy hol leszek én már 4 év múlva 77-ben. És hát ő pedig azt mondta, hogy mint kutatónak illik nekem a többi tudomány területén lévő kutatóknak a munkáját is azért figyelni, mert ez egy nagyon fontos. És hát szót is fogadtam, gyorsan megnéztem, hogy mi is az a Voyager. Most elmondom, hogy Edward Stone volt, aki tervezte, és tavaly a Franklin Awardot vele együtt kaptam meg. Csak most nem ez a fontos, hanem az, hogy a többi területen lévő kutatóknak a munkáját is figyeljük. Ne csak a biológiát, ne csak a fizikát, hanem a más területeken lévőt is, és legyünk büszkék, hogy a kutatók milyen nagyszerű eredményeket érnek el. Néhány tanácsot szerettem volna most még mondani nektek. Az egyik, ami nagyon fontos, amit még ugye említettem, hogy középiskolás korunkban írtunk levelet Selye Jánosnak, aki sokan nem tudnak róla, de ő itt Budapesten született és Kanadában dolgozott. Ő 1930-ban bevezette azt a szót, hogy stressz a emberi érzésekbe. Azelőtt csak a fizikában volt ez a szó, hogy stressz, és megmutatta az állatokon, hogy a stressz megöli az állatot, de megmutatta, hogy az embert is megölheti, de attól függ, hogy hogyan kezeli az ember a stresszt. És nagyon érdekes, hogy azt írta, hogy stressz nélkül meg nem is érdemes élni. Tehát stressz az kell. De hát milyen stressz kell az ilyen, hogy ugye ma összejövünk, és akkor várjuk a találkozást, az izgatottak vagyunk. Ez mind pozitív stressz, és ez kell, mert ezért dolgozunk. Az pedig, amikor negatív, amikor elbocsájtanak, vagy egyéb kellemetlen hírt kapunk, ugye azt meg valahogy kezelni kell. Hát egy idézet, hogy amikor valakit valahonnan kirúgnak, és azt hiszi, hogy ez egy jó volt, akkor lehet, hogy úgy is fölfogni, hogy egy redirekció volt, és egy még jobb helyre került. És hát valóban az én életem is ugye valami ilyesmiről szólt, mert nem lennék itt, hogyha legalább 4-szer el nem küldenek az állásomból. Hát nem kell azonnal örülni, ugye, az ilyen hírnek, de az a fontos, hogy ez egy más valakinek, egy valami hatóság, vagy más embernek a döntése, és hogy ne hagyjátok azt, hogy más definiáljon titeket, hanem arra kell koncentrálni, hogy akkor mit csináltok utána. Tehát ahelyett, hogy magyarázkodnátok, hogy nem is ti voltatok a legrosszabbak, hanem még más is van sokkal, és ti mennyit dolgoztatok, és mert ha erre pazarolod az energiádat, nem jut arra, hogy hogyan dönts továbbiakba, hogy merre menni. Az is nagyon fontos a stressz kezelésére, hogy mindig, amit a Selye mondott, azzal kell végződni, hogy mit tegyek. Nem az, hogy mit kellene a szomszédnak, a feleségemnek, a gyerekeimnek, meg a főnöknek, meg a többieknek tenni, mert azokat nem tudjuk befolyásolni. Tehát amit nem tudsz tenni, arra ne fecséreld az idődet. Panaszkodni és másokat okolni a dolgaidért. Ezt mondta a Selye, így tudod kezelni a stresszt. Hát ezt próbálni kell, ez nem jön automatikusan, de én ezt 16 éves korom óta, amikor ugye válaszolt Selye a levelünkre, akkor én nagyon mindnyájan ott, akik a biológia szakkörben voltunk, lelkesen elkezdtük ezt olvasni és megbeszélni, úgyhogy ez a könyv még lehet, hogy antikváriumban most is kapható, de magatok is tudjátok ezt így követni. Tehát a stressz azt kezelni kell valahogy, és a másik az, hogy a komfortzónát el kell hagynod ott, ahol nagyon jól érzed magad, mert anélkül nem lesz felfedezés. Onnan kijönni ugye ez nehéz, mert ugye ismeretlen, sok mindenféle ismeretlen van, de hogyha megfelelően fölkészülsz és eltökélten teszed dolgaidat, akkor előbb előbb-utóbb abba a learning tanuló zónába kerülsz, ahonnan már csak a további ismereteidet növelő zónába jutsz, és ott boldog leszel, új dolgokat fedezsz fel, álmodozhatsz, és megvalósíthatod az álmaidat. Szóval ez valahogy így jól hangzik, de hát azt tudjuk azért, hogy az élet az nem úgy van, mert ugye van egy tervünk, és úgy gondoljuk, hogy oda elérünk, és aztán ugye a realitás az lesz, hogy tele van az csapdával. Ugye itt egy Dusán idézet a kedvenc gyémánt és arany dalból, lehet égben nyúló csúcs, ami hív, néha oly magasra vágyik a szív, sűrű útvesztőkbe érsz, de a csúcsra gondolsz, csapdáitól többé már nem félsz. Hát ezt kívánom nektek, tehát fel kell rá készülni, hogy azért lesznek ilyen nehézségek. A fontos, hogy hinnetek kell magatokba, mert ha hiszel, akkor abban, hogy a munkával, a kitartással eléred célodat, az elvezet téged oda, amit el akarsz érni, az álmaid megvalósulnak, de ha úgy gondolod, hogy nem sikerül, akkor el se kezd, mert akkor már azzal vége is az egész utadnak. A következő részben szeretnék beszélni arról, hogy kutatás célja szerintem a természet folyamatának megértése legyen. Ez a fontos. Lehet, hogy sokan majd nem értenek egyet, szóval elmondom. Először is kutatás eredményeként valamit felfedezünk, és aztán ez egy közleménybe publikáljuk, aztán ha van közleményünk, már pályázatot is írunk, jön a dollár vagy a forint, és aztán ennek hatására föl tudunk venni újabb kollégákat, nagyobb kutatócsoport lesz. Ez fontos is, ugye részben a csoportokban a fokozat megszerzésére, a PhD-hez kell, ugye, publikáció, a csoportvezetőjének még magasabb fokozat kell, annak ugye annak elérésére is még több kell, előléptetés lesz, kinevezés lesz, és azt vettem észre, hogy először az ember koncentrál valamire, hogy az érdekes, az fontos, és hogy megértse a tudományt. És valahogy, ahogy ez a körfolyamat megy végbe, valahogy már végül arról van szó, hogy a fokozat elérése és az előléptetés, a presztízs, a kinevezés érdekében csináljuk a kutatást, meg a publikálást, hogy az meg legyen. Tehát a cél valahogy elcsúszik. De hogyha hisztek abban, hogy a tudomány megértése az marad végig fontos, hát most azért beszélek így, mert ugye engem leléptettek, nem neveztek ki, stb. Szóval ez semmi nem történt meg, mert én magyarázom azzal, hogy mert én mindig a kutatásra összpontosítottam. És hát ha kutatásra összpontosítasz, az a boldogsághoz vezet. Meglátsz egy cikket, amiben a felét, amit éppen dolgozol, már épp leközlik. Hát általában ilyenkor azt mondják, hogy na most oda a kinevezésem, már a top tier újságban nem tudom leközölni, de ha az a célod, hogy jobban megértsd a természetet, akkor örülsz, mert részben már ugyanazt bizonyítják, és plusz még hozzáadtak ismereteket. Tehát az ismeret bővül. Ha ez a célod, akkor ennek is örülsz, hogyha más lesz. Nem látok senkit, hogy bólogat, de akkor is egy idő után valahogy, hogy már az előmenetel a fontos. Ezt vettem észre, és alá van rendelve pontosan az, ami az eredeti cél volt. A következő, beszélek arról, hogy mi a siker. Ugye most engem sikeresnek neveznek. Amikor én éreztem magam sikeresnek, akkor mások úgy gondolták, hogy sikertelen vagyok. Mert ugye nem kaptam támogatást, és előléptetés helyett engem demótoltak, nem is tudom, van is rá magyar szó, hogy valakit lefokoznak, tehát eltávolítanak a fakultánsból, hogy arra milyen szó van. De én a kísérletemet csináltam, és azok mind egyre jobbak, és sikerültek, és láttam, hogy több fehérje keletkezik az RNS-ről, tudtam az RNS-t tisztítani, de hát ugye nem tudtam pénzt szerezni, pályázatokat, azokat nem sikerült megkapnom. Úgyhogy hát ez a sikert különböző emberek máshogy definiálták, próbáltam nektek itt összeszedni, mit mond Churchill, ugye, ő azt mondja, hogy az a siker, hogyha az egyik kudarc után jön a másik, és te ugyanolyan lelkesedéssel tudod folytatni a harcot. Hát ez arról szól, ugye, hogy a cikket is, meg a pályázatot is visszadobták, és akkor te még továbbra is lelkesen csinálod a kísérleteket. Itt, megint, ha sejét gondolsz, alaposan elolvasva a kritikát, nem azt kell mondani, hogy hát ezek hülyék, ezek meg se értették, amit írtam. És akkor azt mondod, ja, nem is értették, akkor sejje szerint, akkor jobban kell megírnom. Segítséget kell kérnem, mert ha másokat blamálok, akkor azzal nem lesz jobb. Őket nem tudom megváltoztatni. Tehát mindig arra kell koncentrálni, hogy mi magunkat változtassuk meg. Barabási Albert László azt mondta, hogy a success, Kati, nekem mondta így, az nem te vagy már, az nem. Te, az ember csinál valamilyen teljesítménye van, és a siker az már az, ahogy a többi ember látja azt. Azt mondta, hogy ha 25 nyelvre lefordítják a Wikipedia oldaladat, az a siker. Ki tudja. És hát Mások pedig ugye másként definiálják itt a sikerembert, ugye, hogy az, aki ugye kimegy a komfortzónából, és elmegy a következő folyóba, a következő hegy mögé, és így tovább. Albert Schweitzer meg azt mondta, hogy nem a siker a boldogság kulcsa, hanem fordítva van. A boldogság a siker kulcsa. Ha szereted, amit csinálsz, sikeres leszel. És hát én nagyon nagy figyelmet fordítok arra, hogy két dolog fontos mindenkinek, fiataloknak, időseknek, a fizikai, tehát egészséges és rendszeresen sportoló emberek legyetek, és a másik pedig az, hogy a lelki egyensúlyotok is meglegyen. És azután csináljátok a munkát, és aztán majd jön a boldogság. Legalábbis én így gondoltam. Hát a következő rész, amiben megígértem, az, hogy hogyan lehet a tudományos irodalomban navigálni. Hát ugye először csak 3 cikk van, aztán 10 cikk van, aztán 100 cikk van, aztán 1000 cikk van, és hát nekem meg van 10 000. És hát ugye ezek között hogy tudok navigálni? Hát ugye régen beletettük a file cabinetbe, és akkor keresgettük, hogy hol van. Most ugye minden digitálisan van, és akkor csak szerettem volna néhány tanácsot adni. Itt általában ilyen Excel táblázatokat készítek, akkor, amikor egy-egy terület érdekel. Ugye, hát itt ez az RNS területe, hát a messengeres területe, és hát azokat követtem, hogy milyen cikkek jelennek meg, és hát ilyen táblázatokat csinálok, amit mindig tudok szűrni. Tehát amikor egy pályázatot írtam, vagy egy review-t írtam, akkor gyorsan megtaláltam a megfelelő területnek a cikkeit, csak be kellett másolni innen a reference managernek formátumát, és hát tudtam rendezni az anyagot. Ez egy kicsit olyan adminisztratív könyvelői feladat, de ezt is meg kell csinálni. Na, még marad egy ilyen kis számbavételi dolog. Hát ugye én a University of Pennsylvania-n Philadelphia-ban egyedül dolgoztam, tehát nagyon a hatásosságnak nagyon jónak kellett lenni. Mindent úgy rendeztem be a laborba, hogy kinyúlok érte, ez itt van, ott van, és gyorsan meg tudok valamit csinálni. Hát a másik az volt, hogy az összes vegyszert és az összes anyagot, amit használtam, az mind ugyanilyen rendszerbe, ilyen Excel sitekre raktam rá. Ha valaki odajött hozzám, hogy Kati, van neked aktin patkány ellenét, akkor én soha nem futottam oda a hűtőhöz, hogy van-e, hanem csak leültem és megnéztem, és akkor itt látható, ugye, aktin, hát az humára, igen. És akkor itt van például, mikor beérkezett egy anyag, például egy ellenanyag, akkor beírtam mindent, hogy mit kell erről tudni, és akkor mindig, mikor használtam, vagy valaki kérni akart, akkor mindig ide jöttem vissza. Ugye egy részét volt, amit 4 fokon, valamit -20, -80 fokon kellett tartani, és akkor itt színkódoltam. Ez csak ilyen praktikus tanácsa fiataloknak már, amikor valaki idősebb, ezt már nehezen tudja visszafele megcsinálni, de amikor elkezdi, akkor ez könnyebb elkezdeni és építeni. És még egy praktikus tanács itt, ugye a dobozokba, papír dobozokba raktam mindig a mintákat. Egy nagyon egyszerű dolog, mind a 4 oldalán volt a doboznak ugyanaz ráírva, tehát nem kellett sose gondolkodni, hogy teszem vissza a hűtőbe, mert mindegy, hogy teszem vissza, mert mind a 4 oldalán, még a tetejére is rá van írva minden, és ezeket a dobozokba, papír dobozokba a férjem vágta ezeket a tartókákat, ami ugye 1 millis pipetta hegyből tartó doboza volt, és úgy vágta el, hogy ha ez a papírdoboz feje lefele esett, akkor se jöttek ki belőle ezek a minták. Még azt is hozzáteszem, hogy az RNS-ből, ugye csak kinyitottam egy doboz, 6000 különböző RNS mintám volt, de még ennél több DNS, meg egyebek, és nem használtam nagy Eppendorf csöveket, hogy a regényt ráírjam, hogy mi is van abban azon, mert sokan nagyot azért használják a nagy csövet, hogy legyen hová írni. Minden picike volt, és minden csak egy szám volt. Ezek a stickerökkel raktam rá, ez -70 fokot is kibíró, tehát nem jött le a sticker róla könnyen. Tehát amikor valamilyen kísérletet csináltam, akkor tudtam, hogy a 6000-es, meg a tatata, és akkor csak ilyen számokat kellett a fejbe tartani, nem kellett olvasgatni közben, hogy mi van a tube-ra írva. Ezek nagyon ilyen kis szimpló dolgok, ilyen egyszerű kis dolgok, de nagyon praktikusak és megszívlelendők. Még van egy-két jó tanácsom. Ez arról szól, hogy mikor elkezdtünk dolgozni, akkor ugye állatkísérleteket csináltunk. És hát 10 év alatt ugye már csináltunk több száz kísérletet, és hát hogy tudjuk azt fejbe tartani, vagy egyáltalán utána nézni azt, amikor azt mondom, hogy leteszteltük már az RNS-t, mondjuk a luciferáz kódoló RNS-t, hogy intravénásan adtuk be az egérnek, és közben megmértük az interferont. Hát ezek már olyan túl sok kérdés is. Hát ehhez, hát mi mást, mint Excel lapot használunk. Tehát minden szűrhető, tehát hogyha rányomok, akkor láthatjátok, volt intradarmálisan, intramuszkulárisan, IV, meg intraperinóliálisan beinjektálva. Itten több száz kísérleti eredményről van szó, egy lapon, egyetlen egy dokumentumban. Na, tosak, meg lehet mindenre, hogy mivel formuláltuk, mit kódolt az az RNS, mi volt az ötveszővége, mi volt a kepje, meg egyebek is. És amikor a szűrés után csak rájössz erre, akkor egyből itt az eredmény. Olyan gyorsan jött elő, komolyan, mint, tehát semmi magic nem volt itt, és látod egyből az eredményt, hogy aha, ez lett. Nem is erre gondoltál, hanem másra, és akkor itt visszaugrasz megint a főlapra, és megint tovább bármit figyelsz, vagy kiszelektálsz rajta, akkor itt mindig megtalálható, hogy miről, melyik kísérletről is volt szó. Mindenféle kísérlet van, és az van, hogy ezekben, megtaláljátok, az Excelben vannak a belső hiperlinkek. Tehát ez egy dokumentum. Tehát azonnal nem kell attól aggódni, hogy most áttetted a dokumentumot egy másik helyre, megszakadnak a vonalak, mert ez egy dokumentum. Tehát itt látszik az eredmény. És akkor mondjuk, hogy nagyon sokszor használtunk eritropoetint, és hát akkor itt vannak, hogy milyen eredményeket is kaptunk, amikor különböző eritropoetin mRNA-s beinjektáltunk. Hát amit látjátok, itt több ezer adat van beleírva, minden egyes, ez is egy ilyen könyvelői feladat, minden egyes kísérletnél meg lehet állapítani, hogy milyen mérési eredményeket kaptunk. Tehát különböző hiperlinkeket lehet beletenni egy-egy dokumentumba, és lehet ugrálni rajta, és lehet megnézni, hogy milyen eredmények vannak. Szóval ez csak egy ilyen módozata annak, hogy hogyan lehet több ezer kísérlet, itt több száz kísérletről van szó, hogy lehet azokat sorba rakni, és ez hát kronológiailag volt sorba rakva, hogy hogyan végeztük. Itt mindig vissza lehet ugrani az eredeti lapra, és itt lehet látni a több száz kísérletnek az. Minden egyes line, vonal, sor, minden egyes sor az egy kísérlet volt. És hát az eredmények itt vannak, és arra voltunk kíváncsiak, hogy jaj, hát ezt az RNS-t használtuk már, és akkor egyszerűen itt is lehetett rá szűrni. Tehát mindenféle eredményekre lehetett szűrni, az RNS formátumára, egyebekre lehetett szűrni. Hát nem mondjátok azt, hogy hú, Pedig ez egy olyan dolog volt, hogy amikor a Ugur Zahinnak mutattam legelőször, mert kérdezett egy kérdést, és azonnal mutattam az eredményt, és mondta, hogy ezt hogy csináltam, úgyhogy még ő is, még Németországban is nagy szó volt. Itt azt szeretném nektek még mondani, hogy köszönjétek meg tanáraitoknak, szüleiteknek, és mindazoknak, akik segítettek, meg talán azoknak is, akik nem annyira, hogy ők is segítettek. Én több diátadáskor köszönetet mondtam mindazoknak, akik az életemet megnehézítették, mert ezáltal ugye ők jobbá tettek, mert jobban kellett harcolnom, többet kellett tanulnom, és nem lennék itt nélkülük. Én is köszönetet mondok ugye szüleimnek, a családomnak, tanáraimnak és mindazoknak, akik engem segítettek. És végezetül csak szeretném megmutatni, hogy a legújabb, a fiatal generációt is próbáljuk inspirálni. Magyarul ez a könyv megjelent, a lány, aki kutató akart lenni, aztán a Never Give Up, az is Amerikában jelent meg a kis életem. Ez általános iskolás gyerekeknek valók, a Kati Tiny Messengere is, a Breakthrough az középiskolásoknak, és majd októberben jelenik meg az én életem a tudományba. Köszönöm szépen!
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.